mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Jöjjetek így fennállva, kereszteléshez készülve énekeljük a 167. dicséretünket. 167. dicséretünk első versét. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a szent keresztséget. Megvan írva a Máté evangéliumának a 28. fejezetében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben a következőképpen. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, kedves keresztszülők, ünneplő gyülekezet! Még szeretnék egy rövid részt felolvasni a Márk evangéliumából, a keresztelés szereztetési igéje mellé, a Márk evangéliumának a 10. fejezetéből a 14., 15. és 16. verseket. Ezt mondta Jézus nekik, engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket. Ez a pár gondolat, amit most olvastam fel, a tanítványoknak szólt. A tanítványok túl buzgóan megpróbálták a Jézushoz érkező szülőket és kisgyermekeket kicsit távolabb tartani, hogy a tanítás az zavartalanabb legyen, hogy jobban el tudjanak csendesedni azokkal a gondolatokkal az emberek, amelyeket Jézustól hallottak. Nyilván értjük a tanítványok szándékát, tudjuk nagyon jól, hogyha kisgyermekekkel együtt vagyunk Isten tiszteleten, akkor vannak olyan dolgok, amelyeken túl kell lépnünk. El kell fogadni, hogy ők még kisgyermekek, hogy nem tudnak úgy viselkedni, ahogy akár ezt egy felnőttől elvárjuk. Zárójelben azért megteszem, hogy elmondjam azt is, hogy felnőttként sem mindig tudjuk, hogy illik viselkednünk. A gyermekek, akik odaérkeztek Jézushoz, egész kicsik lehettek. Akár ölben hordott gyermekek, vagy talán már a saját lábukon is mentek Jézushoz, és valahol ott Jézus környezetében keresték ők is a helyüket. És Jézus magához szólítja őket. Vajon mit akar velük kezdeni? Nagyon szép az a kérdés, amely felmerülhet bennünk, és amelyre talán most feleletet is kell adnunk, akár egy ilyen keresztelés alkalmával. Mit tud kezdeni Jézus a gyermekennek? Nagyon jó kérdés. Hiszen a keresztelés lényege az, hogy én magam akartam idehozni a gyermekemet Jézus közelébe. Talán akadályokat is kellett ehhez legyőzni, hogy meglegyen a jó időpont, meglegyen a lehetőség, meglegyen a keresztszülő. Sok-sok mindent el kell rendeznünk, de hát akkor mi a felelet erre a kérdésre? Mit akar, vagy mit tud Jézus a gyermekemmel kezdeni? És azt hiszem, hogy Jézus érdemes egy kicsit megfigyelni ebben a történetben. Nem mond semmit a gyermekeknek. Nem beszél hozzájuk. Nincsen semmi bizonyságtétel számukra, valamiféle teológiai gondolatokkal, az Isten országának különös titkairól sem beszél, semmiről nem szól, hanem van két mozdulat, és ezt a két mozdulatot hoztam most ide közétek. Azt mondja a Márk evangéliuma, ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket. Van egy ölelés, és van egy áldás. Ezt kapják a gyermekeink a keresztségben, ha most nagyon egyszerűen szeretnék fogalmazni. Az ölelést mindenki nagyon jól érti. Az ölelésben benne van szavak nélkül az, hogy szeretem a másikat, hogy az oltalmamban akarom tartani, hogy vigyázok rá. Az ölelésben benne van az, hogy nem szabok most feltételeket, hanem várlak téged. Az ölelésben benne van az, hogy még nem támasztunk elvárásokat a gyermekeink számára. Egyszerűen elfogadjuk őket, úgy, ahogy vannak. Az ölelés az valahol most úgy működik, hogy Istennek meghosszabbított karjai, a szülők, a keresztszülők, a családtagok, illetve a gyermekeket befogadó gyülekezet. Mi vagyunk azok, akiket az Isten felruház ezzel a képességgel, hogy megölelhetjük őket, hogy hozzánk tartozhatnak, hogy ragaszkodhatunk hozzájuk. Jézus, amikor ezt kéri, amikor ezt mutatja példaként, akkor nem arra nevel bennünket, mint amit mostanában sokan talán félreértésként tesznek a gyermekeikkel, hogy szeretnénk nekik mindent megmagyarázni. Hogy megpróbáljuk őket felnőttként kezelni. Hogy megpróbáljuk megértetni velük, hogy most miért így vagy, miért amúgy. Jézus úgy látszik jó pedagógus is volt, mert ő azt mondta, hogy elég az, hogyha a gyermekek az ölelést érzik. És abból ki fogják érezni, hogy mi a feladatuk, mit kell tenniük, hogyan kell viselkedniük. Öleljük meg így a gyermekeinket, és ez ki fogja fejezni azt, hogy szeretjük őket, ki fogja fejezni azt, hogy megbocsátunk nekik, és ebből ők értenek. Többet nem értenének meg, de ebből mindent értenek. A másik dolog pedig az áldás. Jézus adja az áldását ezekre a kisgyermekekre. Nincs megfogalmazva, hogy mi a szövege ennek az áldásnak, hogy mit mond ténylegesen. Mi, nekünk vannak gyakorlott és bevett áldás formuláink. De itt, hogy Jézus mit mond, azt nem tudjuk. De a tartalmát azt biztosan érthetjük. Ez az áldás semmiképp nem egy varázsige, egy varázslat a számukra. Valami óvintézkedés, amely a világban érhető bajoktól megóvja őket. Hanem ez az áldás, ez egyedül azt akarja, vagy azt hivatott kifejezni, hogy ő, hogy Isten ott lesz ezekkel a gyermekekkel. Ez az áldás lényege. Aki áldást kap, az ezt az üzenetet kapja. Ott leszek veled. Ezért fogalmazódik meg a keresztség szereztetési igéjében is, hogy az a Jézus, aki azt mondja, hogy neki adatott minden hatalom, egy ilyen ígéretet tesz szülőknek, keresztszülőknek és gyermekeknek, hogy veled leszek minden napon a világ végezetéig. Érdekes belegondolni ennek az üzenetnek a komolyságába. Mert a gyermek meg fogja kérdezni, vagy sokszor a szemén keresztül mozdulatain megkérdezi, hogy ki vigyáz rám akkor, amikor téged nem látlak, amikor te nem vagy velem. És meg kellene fogalmazni neki valamiféle feleletet, mert azért erre vár. Ki vigyáz az én gyermekemre, amikor engem nem lát, amikor én nem vagyok ott. És akkor az ember próbálkozik. Oda viszi a mesefigurát, a macit az ágya mellé leteszi, és azt mondja, ő vigyáz rád. És aztán ez a maci a mosások során megkopik, megszakadozik, és a gyermek kételkedni kezd. Van ennek hatalma rám vigyázni? Tud rám vigyázni? Aztán jönnek azok az aranyos kis mesefigurák és hősök, az akcióhősök, akik erősek, szépek és nagyok, és aztán azok is valahol elgörbülnek, eltörnek, megfakulnak. Ő fogja vigyázni az életét a gyermekemnek. Vagy ez a társadalom? És most egy kicsit zárójelbe hadd áruljak el annyit, hogy rendőrök is vannak, rendőrszülők itt közöttünk, majd a rendőrbácsi megőrzi őket. Majd vigyáz rájuk. Nem biztos, hogy rámerném bízni a gyermekemet, csupán ezekre a külső feltételekre, vagy biztosítékokra. A gyermekünk van annyira felnőtt, hogy meg tudja érezni az Isten közelségét. Azt mondja Jézus, az ilyeneké az Isten országa. Akik el tudják fogadni, hogy van valaki, akit nem látok, és mégis vigyázza az életemet. Jézus nem arról beszél, hogy a gyermekeink ártatlanok lennének, hogy büntelenek lennének, mert ilyeneké az Isten országa. Hanem azt mondja, hogy bennük van az a vágyakozó őszinteség, bennük van az a hit, és az az elfogadni tudás, amely sokszor belülünk már hiányzik, amivel ők tudnak az Isten felé fordulni. Jézus ezért engedi oda a gyermekeket, és ezért állítja most elénk is példának őket. Átölelte őket, és kezét rájuk téve megáldotta őket. Ennek leszünk mi most a tanúi, hogy Jézus ezeket a kisgyermekeket, ezt a négy kisgyermeket is így hívta, így engedte ide önmagához, hogy adja a maga áldását és az ő ölelő szeretetét. Mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdést teszek fel szülőknek és keresztszülőknek. Kérem, hogy közösen mindannyian álljunk fel. És azt kérem a szülőktől és keresztszülőktől, hogy a kérdéseimre hangos szóval feleljenek meg, így a gyülekezet előtt. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Felejétek közösen, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Tegyünk vallást a mi hitünkről, közösen elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Urunk Istenünk, azért állunk meg most előtted, és hoztuk el gyermekeinket, hogy te átöleld őket, és hogy a te áldásodat nyerjék. Köszönjük azt a megbízatást, amelyet kaptak szülők és keresztszülők, családtagok, amellyel az ő kis életüket belehelyezted ezekbe a közösségekbe. Köszönjük, hogy te vagy az, aki megtanítod őket úgy öleldi, hogy abban legyen szeretet, megbocsátás, féltés, őrzés. És köszönjük, hogy mindazt, ami emberi, te tudod kiegészíteni a magadéval, hiszen neked nagyobb hatalmad van, mint nekünk. Így a te áldásod arról szól számukra is, hogy az ő életüket akarod kísérni, figyelni, óvni és őrizni, de mindenek előtt magad felé fordítani. Így kérünk, hogy áld meg ezeket a közösségeket és ezeket a kisgyermekeket, és hadd juthassanak ők is a te közeledbe egyre többször. Hadd legyenek példák, hogy olyanoké az Isten országa, akik ilyen őszinte hittel és reménységgel tudnak kapaszkodni te beléd. Kérünk, hogy te légy azokkal is, akik az ő életüket továbbra is hordozzák, adj nekik erőt, türelmet, mindazt, amire szükségük lehet még. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen.
Keresztelek téged az Atyának, Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Tamás, keresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Ádám, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Liza, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje. Legyen és maradjon ti veletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket a keresztelés után, és folytassuk Isten tiszteletünket a már megkezdett 167. dicséretünkkel. Annak a második és harmadik versét énekeljük. Dús kincséből az Úr jó békességet adjon.
A Márk evangéliumának a 14. részéből a 3-tól 9-ig terjedő verseket olvasom. Ezekben a versekben egy jól ismert történetben így van számunkra megírva Isten igéje. Amikor Betániában a leprás Simon házában volt és asztalhoz telepedett, oda ment egy asszony, akinél valódi és drága nárdus kenet volt, egy alabástrom tartóban. Ezt az alabástrom tartót feltölte és ráöntötte a kenetet Jézus fejére. Egyesek bosszankodtak magukban, mire való a kenetnek ez a pazarlása, hiszen el lehetett volna adni több mint 300 dénárért, és a pénzt a szegényeknek szétosztani. És megharagudtak az asszonyra. De Jézus ezt mondta, hagyjátok őt, miért bántjátok, hiszen jót tett velem. Mert a szegények mindig veletek vannak, és amikor csak akartok, jót tehettek velük. Én azonban nem leszek mindig veletek. Megtette, ami tőle telt, előre megkente a testemet a temetésre. Bizony mondom néktek, hogy az egész világon bárhol hirdetik majd az evangéliumot, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére. A kegyelem Istenet tegye áldottá számunkra az ő igéjét, jöjjetek ezért imádkozzunk. Úrunk Istenünk, te dús kincseidből mai napra is jutott, hogy ünnepi alkalomra hittál bennünket, hogy készültél a te igéddel, a te bátorításoddal, vigasztalásoddal, és nem utolsó sorban a te ígéreteddel. Köszönjük azt a közösséget, amely ma téged keresett, kicsiket és nagyokat, családokat és egyedül érkezőket. Köszönjük, hogy itt előtted együtt lehetnek mindazok, akik várják a te szavadat, várják, hogy te eligazítsd őket. Így kérünk, hogy a te lelked most hadd munkálkodjék bennünk, és hadd értsünk meg valamit megint csak a te akaratodból, vagy hogyha az emberi értelmet felülhalad, akkor tudjuk elfogadni, hogy mindaz, amit teszel az életünkben, az ami javunkra való. Így hozzuk elég most is a betegségeinket, a terheinket, a gondjainkat, a nehéz döntéseket. És kérjük, hogy a te lelked világossága tanítson bennünket, szerinted való módon gondolkozni, érteni. Így kérünk, hogy add a te áldásodat az ige hallgatására. Amen. Az ige hirdetésére készülünk, és annak a hallgatására az első zsoltárunkkal, az egyes számú énekünk az énekeskönyvünkben az első zsoltárunknak első versét fogjuk énekelni. Aki nem jár, hitlenek tanácsán. A Márk evangéliumának a 14. fejezetéből a 9. verset olvasom újra. Bizony mondom néktek, hogy az egész világon bárhol hirdetik majd az evangéliumot, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére. Amen. Téved az az ember, aki azt gondolja, hogy a bibliai tanítások azok önmagukban megállnak. Hogy azokat lehet úgy kezelni, mint valami tant, mint valami üzenetet, csupán függetlenül emberi élethelyzetektől vagy időktől. Ez a néhány kis mondat, amit felolvastam, erről tesz bizonyságot, és Jézus meg is erősíti. Felhívja a figyelmünket egy asszonyra, aki névtelenül áll előttünk, és arra, amit ő tett, és összeköti ezt az evangéliummal. Nagyon világosan látszik ebből, hogy mindaz, amit az Istentől megtanultunk, amit az Isten egyszer nekünk mondott, az az életünktől függetlenül nem létezik. Nincs értelme. Csak akkor, hogyha az emberi életekhez kapcsolódik, és azokban valamiféle változáshoz, azokban tesz nagy dolgokat, ott történnek a csodák igazából az emberi életekben. Függetlenül azoktól ez nem ér semmit. Erre szeretném most felhívni mindannyiunknak a figyelmét, ennek a jól ismert történetnek a néhány gondolatával. Nyilván ismerjük ezt az asszonyt, és nagyon sokszor, ahogy Jézus maga is mondja, ahol hirdetik az evangéliumot, az ő története is előkerül. Próbáltam utána nézni, és úgy körülbelül 2 évvel ezelőtt hangzott erről a szószékről ige hirdetés ezzel történettel kapcsolatban. Most pedig megint itt van előttünk. Nyilván mindig megpróbálunk valamit mást keresni, egy más szempontot, szemszöget, amiből meg lehet közelíteni az ő történetét, és most is igyekeztem egy kicsit máshogy érteni, mint ahogy azt én is korábban értettem. Mi is történik ebben a történetben? Jézus együtt van azokkal, akik számára fontosak, ott vannak a tanítványok, ott vannak külsős emberek is, akik Jézus hírét hallva abba az otthonba belépnek, ahogy Jézust épp vendégül látják. Ez is megfogalmazásra kerül, a Poklós Simon házában van, ami azt jelenti, hogy valószínűleg egy beteg ember, aki felépült betegségéből, valószínűleg éppen Jézus gyógyította meg, fogadja be őt. Ebben a házban a hangulat mégsem igazán jó. Jézus ugyanis már ott áll a kereszt előtt. Jézus készül bevonulni Jeruzsálembe, a tanítványokat már felkészítette azokkal a számukra érthetetlen gondolatokkal, hogy őt el fogják fogni, keresztre fogják feszíteni. Akik hallgatják Jézust, valahol átveszik ennek azt a mély érzését, és igazából nem hiszem, hogy öröm van ebben a családi otthonban. Való feledésbe merült már annak a gyógyulásnak is az öröme. És akkor érkezik meg ez az asszony, és hozza azt az ajándékot magával, amit ő Jézusnak szán. És innen kezd igazából izgalmassá lenni ez a történet. Az asszonynak az életéből valahol ki tudom olvasni azt, hogy ő csendesen lép oda Jézushoz szavak nélkül, és mégis tökéletesen érti a szintén hallgató Jézust. A tanítványok zúgolódnak. A tanítványok gondolatában és szavaiban megfogalmazódik az, hogy ők nem értenek együtt Jézussal és Jézus döntésével. Hogy Jézus a keresztre készül. Nem értik meg, hogy miért szükséges most az áldozat. És miért nem jöhetnek inkább csodák. Nem értik meg azt, hogy miért szükséges a próbatétel. És miért nem jöhetnek egyből a megoldások. Ugye az ember, ahogy ezeket kimondja és végig gondolja, akkor magára ismer, és azt mondja, hogy én sem értem. Hogy akkor, amikor szükségem lenne valamire, akkor az Isten miért az ellenkezőjét hozza? Amikor végre szeretnék már békességet, akkor miért jön annyi minden zűrzavar az ember életében? Amikor szeretném a megnyugvást, akkor miért van próbára téve még a hitem is? És ez az asszony jön csendesen, veszi a kis alabástrom tartót a drága, illatos kenettel, feltöri, és Jézus fejére önti. Azt hiszem, hogy ha a tanítványokról úgy szóltam, hogy ellenkeznek, hogy a gondolataikban ellenvetés van, akkor az asszony gondolataira nézve azt kell mondanom, hogy ő elfogadja Jézus döntését. És ebben a pillanatban, hogy ő elfogadja Jézusnak a döntését, felszabadul. Felszabadulnak az illatok is. Megtörik ez a kis alabástrom tartó, és valami abból kiáradhat. Mintha az életünknek azt a pontját mutatná be ez a kis jelenet, amikor az ember ellenkezik az Istennel, amikor tele van izzadságszagú erőlködéssel, a saját gondolataival és a saját terveivel, megoldási kísérletekkel, és egyszer csak feladja, és azt mondja, hogy legyen meg a te akaratod. És attól kezdve minden kinyílik. Addig semmi sem ment. Addig nehézkesen érthető minden. Addig nem fogadható el a próbatétel, a gyomorúság. Addig nem akarok egyetérteni az Istennel, hogy engem sújt betegségre. Addig nem tudom elfogadni azt, ami velem történik. És abban a pillanatban, amikor ilyen nagyon csendesen valaki úgy közeledik Jézushoz, hogy azt mondja, hogy elfogadom azt, amit te akarsz tenni, akkor szinte minden kinyílik. Akkor nyílnak lehetőségek. Akkor az egész életem valahogy úgy tud kiömleni, hogy abból származnak megoldások, származnak közeledések, egyik ember a másik felé, vagy éppen az én életem az Isten felé. Akkor ez nem erőlködés lesz már,
akkor oldódnak azok a dolgok, amelyek eddig annyira szorosan szorongatták az életemet. Az eddigi zárt világom, az a palacba zárt világ, amit, világ, amit ez az asszony hordozott magával és vitte mindenhova. Gondoljuk csak végig, ez volt az ő nagy értéke. Hol tárolhatta? Eldugva valahova, senki ne lássa? Vagy kitéve a szekrényre, hogy ez az én nagy kincsem? De oda volt bezárva, semmire nem volt jó. Igazából csak volt. De amikor úgy ki lehetett nyitni, akkor minden megnyílt. Nagyon sokszor a saját életünket ugyanígy belezárjuk egy kis palacba. Mert körbeveszik a saját gondolataink, azok a keretek, amiket mi határoztunk meg magunknak. És itt most ki lehet nyitni, és ki lehet önteni. És ebből árad a szabadság. Hogy ezt mások nem értik, azt is leírja ez a történet. Azok, akik éppen az Isten akaratára nem tudnak most igent mondani, és nem tudják azt mondani, hogy elfogadom azt, amit ő hoz az életemben, azok azt fogják mondani, hogy itt valami nagy butaság történik. Vagy nagy értelmetlen dolog. Pazarlás, így fogalmazzák meg. Hiszen itt ez a drága kenet, amit jobban is fel lehetett volna használni. És lám, valaki csak úgy félredobta, valaki kiöntötte, semmivé tette. Igen ám, de még egyszer mondom, ők azok, akik még nem tudják elfogadni azt, hogy az Isten döntése az sokszor magasabb, mint a mi saját akaratunk. És mennyiségi problémáik vannak. Még csak nem is a minőséggel. Nem tették volna szóvá, hogyha Jézusnak a homlokára egy-két csepp olaj drága kenet került volna. Elfogadták volna és azt mondták volna, hogy jó ez így. De az, hogy az egészet, az, hogy a teljeset, hogy mindent, az azért soknak tűnik. És valahol nekünk is vannak ilyen mennyiségi problémáink. Ezek a mennyiségi problémák, amiket egymás felé is gyakorolunk. Hát mindent a másiknak azért nem. Egy picit a türelmemből, egy picit megbocsátásomból, egy picit a szeretetemből, az elfogadásomból, annyi megy, de annyival a másiknak be kell érve. És a sok-sok kicsi közé még valahol oda belekeveredik az Isten ügye, és azt mondom, hogy igen, ott is van egy meghatározott mennyiség, amit én az Istennek adni tudok. És az Isten ennél többet ne kérjen tőle. De itt nincs is arról szó, hogy Isten kérte. Hanem itt valaki jön, és önmagától akar adni. Nem keveset, hanem sokat. És azt hiszem, hogy ez a kis mozdulat megint csak egy hatalmas nagy üzenet. Hogy az Istennél nincsenek meghatározott mennyiségek, hanem mértéktelenség van. Ahogy az Isten mértéktelenül árasztja ránk az ő szeretetét, irgalmasságát, megbocsátását, ugyanúgy ezt a mértéktelenséget el is várja tőlünk. Hogy ne legyenek meghatározott mennyiségek, hogy ennek ennyi jár, annak annyi jut, hanem azt akarja megtanítani a tanítványoknak, amit mi is olyan sokszor megpróbálunk megérteni. Mértéktelen megbocsátás. Miért hányszor kell megbocsátanunk? Kérdezik a tanítványok. 7-szer, 70-szer is. Hányszor kell irgalmasnak lennem? Kivel? Mi a határ? Mi a kategória? Ki az én fele barátom? Megy az irgalmas samaritánus az úton, és meglátja a vérbefagyott ellenségét, és lehajul és felveszi. Mértéktelenül. Elviszi a fogadóba, és azt mondja, hogy gondozzátok, és én fizetem. És ha többet ráköltötök, akkor mikor visszafele jövök, azt is meg fogom adni. Ki tudja ezt teljesíteni? És a szeretetnek az a mértéktelensége, ahol akár magamat is képes lennék feláldozni másért. Úgy, ahogy azt mondjuk Jézusnál láttuk. Olyanokért is, akik egyelőre lenéznek engem, akik nem foglalkoznak velem. Akiket én egyáltalán nem is érdekelek. Tegyek vele valami jót. És itt megmutatkozik a történetben, hogy kinyílik a palack, és mértéktelen. Lehet árasztani azt, ami benne van. Mert hiába zárnám is vissza, és hiába tartalékolnék belőle más alkalmakra, mondván, hogy egyszer el fog fogyni. Az nem igaz. Az valamiféle fösvénység. Néha már annyira takarékosak vagyunk, hogy az fösvénység. És amikor Jézus ezt látja, és el tudja fogadni, akkor tesz azért egy megjegyzést, ami félig igazolja a tanítványok hozzáállását is. A szegények mindenkor veletek vannak, és nektek mindig van alkalmatok segíteni őt. Hogy mondja pontosan Jézus? Akkor tehettek jót velük, amikor csak akartok. Hadd húzzam alá ezt a kis szót, hogy amikor csak akartok. Mert nem mindig akar jót tenni az ember, hanem válogat a lehetőségek közül, hogy mit lát meg, vagy mit nem akar éppen meglátni. Ezek a szegények mindig ott vannak közöttetek. De most ez az asszony engem akart megajándékozni. Egy félreértést szeretnék tisztázni pont ennek a gondolatnak a kapcsán. Sokan úgy tekintenek az egyházra, a gyülekezetre, mint valami szociális vagy diakóniai intézményre. Ők hivatottak arra, hogy az elesetteket, a szegényeket, a betegeket gondozzák, hordozzák. Ez az ő nagy szolgálatuk. De ez egy nagy tévedés, Jézus erről nem beszél. Pont itt húzza alá azt, hogy ez is hozzátartozik, mert ez a hitünknek egyfajta gyümölcse. Annak a látásnak az eredménye, hogy én mit kaptam az Istentől, és mit kell továbbadnom az ember barátom felé. De Jézus kimondja, hogy ők mindenkor ott vannak a látókörötökben. Viszont vannak alkalmak, amelyek arra szolgálnak, hogy ott engem dicsérjetek, hogy engem keressetek, hogy nekem adjatok hálát. Egy-egy vasárnapi istentisztelet alatt, ahányan itt vagyunk, ha szétoszolnánk csak ebbe a kerületbe, vagy az otthonainkba, annyi jó cselekedetet lehetne tenni. Rengeteg emberen segíteni. Azt a pénzt, amit elhoztunk ide, és arra gondolunk, hogy Isten dicsőségére elhelyezik a belsejbe, rengeteg koldusnak, nyomorult embernek oda lehetne adni. Jézusnak az a kérdés, hogy ezzel segítenénk-e jobban a világnak, vagy azzal, hogy egyszer most teljes figyelmünket, egész valónkat neki szenteljük. Mert lehet, hogy ebből a neki szentelt egy órából sokkal több áldás fakad azután azok számára, akik hiány szenvednek. Ezt nem mindenki érte meg. Nem mindenkinek lehet elmondani. Nem mindenki tudja ezt hova tenni. Meg fognak szólalni olyanok, mint a tanítványok, hogy hát nem lehet volna értelmesen elosztani ezeket a dolgokat. És Jézus határozottan azt mondja, hogy nem. Mert ez az, ami felkészít bennünket arra, hogy azok közé tudjunk menni, akik várják az ő evangéliumát, méghozzá az életünkön keresztül. És akkor érkeztünk vissza oda, honnan el is indultunk, hogy az Isten evangéliuma örömhíre függetlenül nem létezik emberi életektől. Akik itt vannak és ezt hallották, úgy is kell továbbadják, hogy ez az életükben meg is mutatkozzon. Nyilván akkor kevesebb lesz a szükséget szenvedő ember is. Adja Isten, hogy ezeket a gondolatokat ebből a jól ismert történetből újra elfogadva tudjuk magunkkal vinni, és csendesedjünk el, kérjük Istent, hogy mindaz, ami eddig bezárva volt a magunk életébe, az ott előtte tudjon megnyílni akkor, amikor azt mondjuk, hogy igen, elfogadjuk az Isten akaratát, és legyen úgy, hogy ezt az Isten a mi életünkben szeretné. Amen. Jöjjétek fennállva imádkozni. Istenünk, téged keresőknek a közösségébe. Sokszor mi is úgy lépünk be, hogy szótlanul, csendesen, egyszerűen csak szeretnénk ott lenni veled. És sok mindent elhozni neked, ami otthon annyira haszna vehetetlen. Otthon a magányban a saját gondolataink, az zúgolódásaink, a betegségeinkkel való vívódások. A gondunk vagy a döntéseknek a nehézségei, vagy a kincsek a polcokon, amelyek nem tesznek boldoggá és nem hozzák a hozzájuk fűzött reményt, örömöt. Vagy a munkának az a fáradtsága, aminek a gyümölcseit learatva mégse találjuk azt, amire igazán szükségünk lenne. Mind-mind be vannak zárva valahol a lelkünk mélyére ezek a dolgok. És szeretnénk most előtted ezt kijönteni és kijönteni. Hadd legyünk mi is szabadok mindezektől, és szabadok arra, hogy hálát adjunk mindezekért, és azoknak megnyíljon az öröme, hogy azoknak legyen értelme, és megtaláljuk benne nem csak a magunk feladatait, hanem azokat a közösségeket is, amelyeket ezzel meg tudunk örvendeztetni. Sok-sok minden összegyűlik az ember életébe, és most jó ezeket itt előtted letenni. Add nekünk azt a szabadságot, ahol tekinthetünk most először te rád. Nem feszélyezve azoktól a gondolatoktól, hogy mit kellett volna közben elintézni, megtenni, hogy ez a pár perc vagy óra mire lett volna még fontos a mi életünkben, hanem higgyük el, hogy ebből hatalmas áldás tud születni, hogy meg tud erősíteni bennünket, hogy meg tud vigasztalni, hogy útba tud igazítani olyan döntésekbe, amelyek ezután várnak még ránk. Kérünk, hogy légy ezzel a közösséggel, amely ma téged keresett és várta a te áldásodat. Köszönjük az ünnepi alkalmát a veled való találkozásnak, és kérjük, hogy te légy az, aki elkíséred életünket, hogy tudjuk hordozni tovább a nehézségeket, a terheket, ahol az szükséges, ahol meg tudjuk fogalmazni az imádságainkat, ahol tudunk kérni téged, vagy ahol éppen téged tudunk dicsérni valamiért, ami tőled való áldás volt. Kérünk ezért a kis országért és népért is, amely keresi a maga útját és helyét, de nem találja még. Vezess bennünket azon az úton, amely a te utad lehet. És ezért a gyülekezetért is imádkozunk, azért a közösségért, amely szeretné az evangéliumot nem csak szóban továbbadni, hanem mindenki egyen-egyenként a maga életében hordozni. Maradj velünk, és a te áldásod kísérje továbbra is életünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a ti szíveiteket és gondolataitokat, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen.